Szeretettel üdvözlöm a kedves megjelenteket. Szokásunk szerint imádságképpen énekeljük el ezt az éneket, amit látható. Azok kedvéért, akik talán ma jöttek először, említeném meg, ami látszik is, ős régi magyar dallam, Pinódi Lantos Sebestyén dallama, és idősebb Viktor János szövege. Viktor János a 20. század első évtizedeiben működött, kitűnő teológus volt, és elkötelezett keresztény ember.
Imádkozzatok Jézuson kérdete, bűnös voltokért, Uram, hogy szíved és szentelket adj nékünk. Hallgass meg, ki a nevében, ha kérünk. Keresetek, buszol és megbarátok. Téged keresünk, Uram, hogy bűnsátok.
Kérdés dobozban két cédulát találtunk legutóbb. Olvasom először az egyiket. Ugye az előadás címe az volt, hogy lássuk egymást torzító szemüveg nélkül. Hát reálisan. Szó volt arról, hogy együttjárás idején a rózsaszín szemüveget szoktuk használni. Aztán később, hogy nem elkallódik ez a rózsaszín szemüveg, de valonnan kerül egy fekete, de az is valóságtorzítás, tehát nem a valóságot mutatja. Lehetőleg lássuk egymást reálisan. Erről volt szó múltkor. Na most a kérdező a következőt írja, de ha Isten mindenkit szeret, mert ezt találtam mondani, akkor ez alapján bármelyik ember jó társam lehetne, nem? Hát nem értem a logikáját sem a kérdésnek, mert hát nagyon sok finom étel van, de van olyan, amit én nem szívesen eszem meg. Hát így vagyunk azért egymással is, van sok derék ember, mindegyiket szereti Isten, nem csak a igazakat, a pogányokat is. Ugye maga Jézus mondta, hogy esőtárc mind az igazaknak, mind a hamisaknak, szereti őket, mindenkit megtérésre hív. Ugyanakkor nem mindenki jut be az ő országába. Írja is a Biblia, hogy kik maradnak kívül. Csak azok kerülnek be, akik elfogadják az ő kegyelmét. Nos, hát én azt gondolom, hogy hát ha női írás ez talán, hogy a világért sem kell minden férfihez, férhez menni. Meg kipróbálni sem, hanem ez egy nagyon felelős döntés. Ma is szólni fogok erről, meg kell egymást ismerni jól, még akkor is maradnak ismeretlen területek, úgyhogy marad még olyan is, hogy gyakoroljuk a béketűrést és a békességet. Tehát nem kell, nem azt jelenti ezt, hogy Isten mindenki szeret, hogy bármelyik ember jó társa lehetne az illetőnek. A másik cédulán két kérdés van, itt könnyű lesz a dolgom, mert az előadásból részben felelet érkezik ezekre a kérdésekre. Az első kérdés, meddig lehetséges egy házasságban még bizalomról beszélni, ha az egyik fél többszöri hazugságokkal, hűtlenségekkel eljátszotta már azt, hogy bízni lehessen benne. Mit mond a Biblia erről? Hát azt hiszem, hogy a bizalomról beszélni mindig lehet, de hát ha úgy van, ahogy a levélíró írja, hogy az illető többször hazudott, hűtlen volt, hát akkor eljátszotta a bizalmat, akkor megrendült a bizalom. Visszaszerezni a bizalmat mindig sokkal nehezebb. Nem csak a házasságban, minden emberi kapcsolatban. Akárha egy kormány eljátszott a bizalmat. Nagyon nehéz visszaszerezni. Én azt gondolom, nem is érdemes bízni benne, inkább egy másikat kell keresni. Na most ezt csak zárójelben mondtam, ez nem tartozik szorosan a témához. Most a másik kérdés, elfogadható-e, ha a házastársaknak titkaik vannak egymás előtt? Hát mit gondolunk erről? Hát így karácsony közeledvén lehet olyan titkunk, eldugjuk az ajándékot, meg ne tudja, idő előtt. De hát azért dugjuk el, hogy majd elővegyük. Hát nyilván nem erre gondolt a kérdező. Alapvető az, hogy nyitottak legyünk egymás számára. Lehet, hogy mondtam már, hanem akkor most mondom, hogy az első ember esetében, a bűneset kapcsán rögtön az derült ki, hogy az átlátszóság, az őszinteség szűnt meg. Mi történt az Édenkertben? Ugye nagyon fontos allegóriák vannak ott. Evett az ember. Mit evett? Tiltott gyümölcsöt. Milyen fa gyümölcsét? Az erkölcsi megítélés gyümölcsét. A Biblia úgy írja, hogy a jó és a rossz tudása fájának a gyümölcsét. Azt jelenti ez a magatartás, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. Mi magunk akarjuk eldönteni, hogy mi jó, mi rossz, mi erkölcsös, mi erkölcstelen. Hát ez a bűn lényege ma is, az Istentől függetlenített élet. Ez a bűn lényege. Egy-egy cselekvény vagy szó az a gyümölcse, a bűnnek, a termése. Nos hát, mi történt? Ezzel az embernek, ezzel a tettével megszakadt a kapcsolata Istennel, de azt látjuk, hogy megszakadt a kapcsolatuk egymással is. Azt olvassuk a második fejezet végén, még a bűneset előtt, hogy még mindketten mezítelenek voltak az ember és az ő felesége, de nem szégyelték magukat. A meztelenség is jelkép. Nem csak testi meztelenségről van szó. Ez azt jelenti, hogy nem volt titkuk egymás előtt, nem volt takargatni valójuk. De miután megszakadt a kapcsolatuk Istennel, egymás közötti zavar lett, kommunikációs zavar. Mit tettek? Biztos elhangzott ez már. Hogyan próbáltak védekezni a meztelenség ellen? Mit csináltak? Nyugodtan lehet mondani. Fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Talán mondtam azt is, jellegzetesen emberi megoldás. Nem tökéletes. A fügefa levél olyan karélyos. Takar is, meg nem is. Hát nem lehet titkolózni. A lapú levél jobb lett volna. Mert nem véletlen, hogy fügefa levélről van szó. Tehát megszűnt az átlátszóság. Hogy akkor megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. Azaz, zavar támadt köztük. Hát, hogyha nincs őszinteség, nyitottság köztünk, az azt jelenti, hogy valami nem stimmel, tulajdonképpen a szeretettel van baj. Mert félünk egymástól, mi lesz, ha megtudja. Ha megtudja, hogy hol jártam, hogy kivel beszéltem, hogy ki hívott fel, én kit hívtam föl, kivel találkoztam, pénzhez jutottam, amit eltitkoltam. Tehát bármi lehet, mert félek a másiktól. János azt írja első levelében, János apostol, a szeretetben nincs félelem. Hát ha köztünk szeretett kapcsolat van, akkor nyitottak lehetünk. Jó, hát nem fog örülni neki, ha elmondom, de tudom azt is, hogy nem fog agyonverni. Előre tudom, hogy meg fog bocsátani. Az óriási dolog. Nagyon érdekes találkozásom volt a múlt héten, nyilvánosság előtt hangzott el, sőt, az egyházi sajtó néhány képviselője is jelen volt. A Csókai Andrásról van szó, a kiváló agysebészről. Az idén is lesz házasság hete. Tavaly is volt, mindig Bálint nap környékén, nem Valentin nap, Magyarországon vagyunk. Bálint nap. Hát februárban. Tavaly a házasság arc ennek a hétnek, talán van, aki emlékszik rá, Levente Péter és a felesége Döbrente Ildikó volt. Az idén Csókai András és felesége Daniella, így hívják a feleséget. A Csókai András elmondta, hogy kb. 20 éves házasság után ő elhagyta a feleségét. Nem váltak el, de elhagyta. Csak elhagyta, csak idézőjel. De aztán, most idézem az ő szavait, megtértem. És megtudtam, hogy ez Istennek nem tetszik, ez súlyos bűn. Lényeg az, hogy együtt vannak, és még egy érdekeset mondott, azt mondja, hogy minden gonoszságom kicsorbult a feleségem megbocsátásán. Mint egy szikla, olyan volt a feleségem megbocsátása. Ez gyönyörű, nem? Na hát ennyit ehhez a kérdéshez. Ha nem volt kielégítő a válasz, akkor tessék újra írni, vagy személyesen föltenni a kérdést. Most nem lesz zene, nem lesz versem, úgyhogy nagyon száraz lesz ez a mai előadás, de remélem, hogy azért szeretettel végig tetszenek hallgatni. Tehát a címe elfogadás, gondolatjel mindenestől. Mindenestől el kell fogadnom a másikat. Hát kérdés, hogy ez a két ember, akiknek a képe látszik itt, most mit csinálnak? Éppen rajonganak egymásért, vagy veszekednek? Nem könnyű eldönteni, nem is kell. Minden esetre feszültség van köztük. Lehet, hogy kiderült valami, amit addig nem vettek észre. Bocsánat, biztos, hogy mondtam a következőt. Néhány évvel ezelőtt Erdélyben egy fiatal asszony keresett meg. Nagyon fontos neki beszélni velem, kérdeztem, mi a probléma. Hát az a probléma, hogy a férjem nem olyan, mint amikor elvett feleség. Megváltozott. Aztán beszélgettünk, kiderült, hogy a férje pontosan olyan most is. Csak hogy ő a rózsaszín szemüveget használta akkor. Most az elveszett. Na most én nem arra szeretnék bíztatni senkit, hogy vegye elő újra a rózsaszín szemüvegét, nem. Jól látó szemüvegre van szükség. Reális látásra van szükség. Múltkor azzal a gondolattal fejeztük be, hogy Isten szeretetén átnézzük egymást. Isten szeretet minket, szeret minket, de ki nem állhatja a bűneinket. Hát így viszonyul hozzánk. egymáshoz is így viszonyulhatunk. És hát hozzátartozik a dologhoz az is, hogy a párom, a másik ember sohasem egyedül érkezik a házasságba. Hogy kell ezt érteni? Az világ értse úgy, ahogy réges-régen egy fiatalasszony tette, nagyon félt az egész helyzettől, elvitte az anyukáját is a nászútra. Hát el lehet képzelni, hogy mi lett abból a házasságból. Tehát nem ebben az értelemben, hanem magunkkal viszünk a házasságunkba más embereket is, és nem csak embereket, dolgokat, ügyeket, hát mégis miket. Hát először is a párod magával hozza a házasságodba a szüleit. Valamilyen mértékben. Hát jó, ha vannak szülei, nem? És ez azt jelenti, hogy lesz apósod, ez még hagyján, anyósod is. És lehet, hogy nagyon jóra való néni. És a párodnak vannak esetleg testvérei, az a jó, ha vannak testvérei. Lehet, hogy vannak barátai, barátnői, azok egy része leszokott kopni ilyenkor, mégpedig azért szoktak lekopni, mert a párod nem szimpatikus nekik. De fordítva is lehet, néhány ott marad a közelben, tehát a régi barátok egy része is ott van. Sőt, én ismerek olyanokat is, akik a kutyát meg a macskát is belevitték a házasságba. Mind a két állat megvan ma is, pedig most már, nem is tudom hány éves házasok már, hát az első gyerek olyan 6 éves, ez azt jelenti, hogy a kutya legalább 7, a macska talán még öregebb. Na de ezt tudták előre. Előre megismerték a kutyust, ezzel a kutyával semmi más baj nincs, csak az, hogy túl nagy. És én személyesen jóban vagyok ezzel a kutyával, csak néha nehezen viselem el a szeretetét. Mert ugye jön jó nagy állat, a két mancsa itt van, és puszit kapok tőle, a kutyánál ez úgy megy, hogy nyal néhányat, jobbra-balra. Ne kedves állat, a macskát azt nem szeretem. Ez egy lusta dög. De mindegy, magával hozza. Ott vannak. És hát a kérdés az, hogy kötelező-e szeretni ezeket az embereket, meg ezeket az állatokat, vagy elég, ha elviseljük őket. Hát ez egyelőre kérdés, gondolkozzatok rajta. Azután nem csak embereket és állatokat hoz a párod magával, hanem még mit. Például a szülői házban szerzett rossz szokásait. Ez nem mindig derül ki, ezek nem mindig derülnek ki az együttjárás idején. Esküvőig nem derülnek ki. Nem azért, mert titkolja, nem is gondol arra, hogy itt néhány dolgot meg kellene még ismertetni a másikkal. Azután magával hoz esetleg szenvedélybetegséget, ez már nagyon veszélyes lehet. Hát ő nem alkoholista, világértse, csak szeret iszogatni minden nap, és hát olyan jó pálinkával kezdeni a napot, vagy hogyha ez egy goromba dolog, hát akkor konyakkal, a sokkal finomabb, nem? Meg hát úgy napközben is azért lehet iszogatni, meg hát lehetnek más dolgok is. Érdekes a munkamánia, a munkaalkoholizmus, így is szokták nevezni, társadalmi megítélése pozitív. Azt mondják, hogy milyen szorgalmas ember. De szeretném megjegyezni, hogy a családi élet szempontjából nagyon veszélyes lehet. Vannak emberek, akik örökké dolgoznak, hazaviszik a munkát. Otthon is csak dolgozik. És lehet, hogy magasra emelkedik a ranglétrán a munkahelyén, de hát nem biztos, hogy az illetőnek meg kell nősülni. Selye János egyik könyvét olvasva, nem, ez nem az életünk és a stressz volt, talán a stressz, distressz nélkül. Ő írja azt, hogy aki kutató akar lenni, az jobb, ha nem házasodik meg. Ő legalábbis az intézetében nem szereti ezeket. Hát örülök, hogy nem őt kérjük meg a házasság hete arcának. De minden esetre kitűnő tudós volt. Ugye a stressz az egy óriási felfedezés. Aztán mit hoz még magával? Esetleg az anyjához, vagy az apjához való túlzott kötődést. Megint félre ne értsük. Nem arról van szó, hogy ne szeressük a szüleinket. Dehogy nem. Szeressük, tiszteljük őket. De attól a perctől kezdve, hogy Isten színe előtt szövetséget kötöttünk egy másik emberrel. Ez a házasság a Biblia szerint. Attól kezdve az életünkben a legfontosabb ember, az első számú ember, nem közelmenség, első számú ember a házastársa. Még a gyerekeimnél is fontosabb, mert a gyerekeimnek az jó, ha a mi kettőnk kapcsolata szoros, és ha mi ketten szeretjük egymást, mert attól függ az, hogy milyen a család légköre. Drága jó édesanyánk, igen, hozzá utazva egész úton gondolkodhatunk, mint Petőfi, hogy hogyan szólítjuk meg. Föl is hívhatjuk gyakran, de azt ne tegyük, amit az egyik házaspári hétünk egyik résztvevője napi 2 órát beszélt az a más városban lakó anyukájával, a feleségével nem volt ideje napi 2 óra beszélgetésre. Hát ez a jelképesen mondhatom azt is, hogy a lelki köldök zsinór nem szívódott fel. Néha el kellene vágni. Igen, a Biblia azt mondja, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. És lesznek ketten egy test. Ők ketten. Hát az anyjával volt egy test, mielőtt megszülte volna. De most már kiszületett, már önállósodik, és a harmonikus élethez és házassághoz arra van szükség, hogy a házastársával legyen egy test. Aztán néha kiderül, hogy vannak nagyon furcsa és meglepő gondolatai, amikről addig nem beszélt. Hát nem mindig könnyű elviselni az ilyen gondolatokat. Csak miért nem hozakodott elő vele korábban? Mert ha már az együttjárás idején elmondja az UFO élményeit, akkor meg lehet gondolni, hogy folytassuk-e a kapcsolatot. Vagy lehetnek más furcsa gondolatai is. Például azért dolgozik, hogy létrejöjjön a közös japán-magyar határ. Csak azt nem mondja el, hogy hol legyen. Vlagyivosztoknál, vagy közelebb. Hát ha már, akkor inkább Vlagyivosztoknál. Na jó, hát irreális gondolkodás nem fogja elősegíteni a házasságot. Azután vannak nehezen elviselhető tulajdonságai is a másiknak. Néha ez is kiderül. És hát van egy közmondás, lakva ismerik meg egymást, ez teljesen igaz. Az együttélés során derülnek ki olyan dolgok, amik azelőtt nem nagyon derültek ki, de azért lehet nyomozni, és főleg sokat beszélgetni. Mire gondolok? Milyen tulajdonságokra? Például nem tud bánni a pénzzel. Egyébként nagyon rendes ember, de nem tud bánni a pénzzel. Látta-e valaki a közelmúltban, lehetett látni, most már nem tudom, talán a Duna TV-n, Rembrandt életéről egy filmet. Senki nem látta. Sajnálom, nagyon szép film volt. Óriási festő. De az anyagi egyensúlya addig volt meg, amíg élt a felesége, Saskia. Aztán a végén úgy halt meg, hogy mindenét elárverezték, egyedül, megkeseredve. Na most hát persze férjhez lehet menni egy ilyen emberhez, de akkor egyet kell érteni például a pénzkezelésben, hogy azt kicsinálja. Lehet a férje a miniszterelnök, de akkor a pénzügyminisztere legyen a felesége. Persze, hogy mi történik a családban, azért felelős a férj mindig. De vannak dolgok, amiket rá lehet bízni a másikra. Vagy néha kiderül az, hogy túl precíz és kemény, nagyon kemény elvárásai vannak. Például munkaalkoholista, perfekcionista. Csak tökéletesen lehet csinálni dolgokat. Hát egy ilyen asszony mellett eszembe jut Karinti egyik definíciója. Mi a hisztéria? Karinti erre azt mondta, a hisztéria az a betegség, amit a nők kapnak meg, és a férfiak halnak bele. Persze lehet ez fordítva is, hát vannak olyan férfiak is. Nem csak a felesége szenved, a gyerekek is. Hát még az ötös sem elég, ha ötöst hoz, csillagosnak kell lenni. És akkor is ki kell nyomozni, hogy a tanár odafigyelt-e, amikor megadta azt az ötöst. Borzasztó lehet így élni, ilyen feszültség alatt. Ugye tökéletes ember tökéletes környezetet akar. Ez nem jó. Feleségemet lassan meg tudom győzni, hogy nem vagyok tökéletes. Jó, ő ezt tudja, csak még ott nem tart, hogy belenyugodjon. De hát néhány évünk lehet, hogy van mi. Túl sok nem lehet. Vagy türelmetlen. Már mikor fogsz elkészülni végre? Elkésünk. A válasz, már egy órával ezelőtt megmondtam, hogy 5 perc múlva kész leszek. Na most hát nem csak a készülődéssel kapcsolatban lehet türelmetlen az ember, bármivel kapcsolatban. Forró a leves, hideg a leves. El van sózva, kevés benne a só. A gyerekek körül, a gyerekek állandó konfliktus források lehetnek egy házasságban. Na most mindezt nem azért mondom, hogy lebeszéljem a még nem házasokat a házasságról, erről szó sincs, hanem föl kell készülni. A házasságra nagyon nagy szükség van. Személyiségünk kiteljesedése anélkül alig ha tud végbe menni. És hát Isten mégiscsak házasságra teremtette az embert, az a kivételes, ha valaki nem házasodik meg. Nem kell mindenkinek szerzetesnek lenni. az legyen az, akit valóban Isten hívott el egy olyan szolgálatra, ami nem bír el még egy másik embert. Mert van ilyen. Bibliában is vannak ilyenek. Jeremiás próféta, Pál apostol. Péter már nem, neki már volt felesége. Ennek következtében volt anyusa is. Meg is jegyzi a Biblia. De szerethették egymást. Mert amikor beteg volt, anyós néni elvitte oda Jézust, Péter, és meggyógyította. És ez az anyós rögtön felszolgált nekik, csak sajnos ezt nem jegyezte föl Máté, hogy mit adott vacsora. Úgy látszik, ez nem volt olyan fontos. Nos hát, lehet figyelmetlen, fegyelmezetlen, indulatos, lehet rendetlen. Megint eszembe jut egy kedves történet. Néhány évvel ezelőtt a Fűtő Robi, emlékszünk rá, itt volt, talán két héttel ezelőtt kiváló előadást tartott. Néhány évvel ezelőtt ide hívott egy amerikai hölgyet. Tartott előadást. Nagyon élvezetes, gördülékeny előadás volt. Férjes asszony az illető. Házasság lelki gondozással foglalkozik a hazájában. De elmondta a következő személyes történetet. Mondta, hogy neki nagyon kiváló férje van, az nem házassággondozó, ennek ellenére nagyon kiváló ember, minden dicséretet megérdemel, de van egy rossz tulajdonsága, képtelen megtanulni, hogy a levetett zoknit hova tegye. Hát ha vannak olyanok, akik nem tudnak megtanulni, írni, olvasni, hát ilyen is lehet. Vagy vannak botfülek, hát ilyen is lehet. Ő mindent megpróbált, hogy megtanítsa. Először csak megmutatta, hogy a fürdőszobában hol van a szennyes kosár. Többször megmutatta, nem ment. Akkor a férjével együtt vitte oda a levetett zoknit, ez se volt eredményes. Akkor eldugta a levetett zoknit, ez se használt. Kidobta, ez se használt. Eltelt 5-6 év, mire támadt egy mentő ötlete. Óriási ötlet volt. Elhatározta, mostantól kezdve én teszem a szennyesbe a férjem zokniát. Attól a naptól kezdve nem volt ilyen probléma. No, tudnélik, egyszerűen belátta, hogy van, ami nem megy a párjának. Sok minden megy neki. De hát lehetnek ilyen tulajdonságai? Hát persze, hogy lehetnek. Másnak meg más a hibája. Most a kérdés az, hogy muszáj mindent elviselni. Gondolom, hogy a válasz már kiderült. Van, amit kénytelenek vagyunk elviselni. Hát ilyen a horkolás is. Tagadja, azt mondja, nem horkol. Ő még sose hallotta, hogy horkol. Hát vesz, hogy nem hallotta. Hát ezt muszáj elviselni. Vagy akkor valami technikai megoldást kell keresni. Hát persze az élet is hozza, hogyha a nem horkoló fél kezd süketülni. Ez is egy jó megoldás. Ugye csak ki kell várni az időt, csak ne felejts el a hallókészüléket kivenni a füléből, amikor lefekszik. De vannak különféle dugók, meg mindenféle megoldások. Gyógyszertárban olcsón be lehet szerezni. Vagy akkor el kell viselni. Mint ahogy a Judy, így hívták ezt a hölgyet, a férjének ezt a tanulási képtelenségét ezen a téren. Nos hát, lehetnek testi vagy pszichés betegségek. Vagy betegségekre való hajlamok. Sajnos ezek sokszor valóban nem derülnek ki. Pár évvel ezelőtt egy kis gyülekezetbe hívtak, belvárosban. Egy idős ember odajött hozzám, és elmondta, hogy hát nem olyan régen, talán egy éve halt meg a felesége, pedig nagyon boldog házasok voltunk, mondta. Igaz, hogy a feleségem pár héttel az esküvőnk után lebénult. Deréktól lefelé lebénult. Ágytálazni kellett. Több évtizeden át. Mozgásképtelen volt. Kerekes székbe kellett tenni. Úgy kellett tologatni több évtizeden át. Gondolkoztam, hogy jól hallottam, hogy boldog volt a házasság? Igen. Mert nagyon szerették egymást. Egy súlyos csapás volt ez. Erre nem lehetett fölkészülni. Persze nem tudom, mi lett volna, ha előre tudják ezt. És hál' Istennek ez nem történik meg olyan gyakran. De bármi lehet. Bármi előfordulhat. És a pszichiátriai betegségek, depresszió, a depressziónak nem mindig a házastárs az oka. Vagy nem mindig a körülmények. Létezik úgynevezett endogén depresszió is. Genetikai hajlam van rá, van ilyen. Meg más genetikus betegségek is léteznek, amik nem derülnek ki, hogyha a családban van több ilyen. Erre is föl kell figyelni. Kérdezte tőlem nyáron egy kedves fiatal házas pár. Az asszonynak sok testvére van, talán 11-en vannak testvérek, azok közül 3 pszichiátriai beteg. Hogy ők vállalhatnak egy gyereket. Hát én fölhívtam egy kedves ismerősömet, aki genetikus. Azt mondta, ezt nem tudja megmondani. Hát ennek az asszonynak a férje is egészséges, de a látens gének, hogy mit művelnek, mikor jön elő, ezt nem lehet tudni. Gyógypedagógus az eredeti szakmám, főleg vakokkal foglalkoztam. Nem egyszer találkoztam olyan házaspárokkal, vakokkal, akik örömmel vállalták a előre tudhatóan vak gyereküket. Meg olyannal is, akiknek nem örökletes volt a látási problémájuk, látó gyerekük lett, annak se lehetett könnyű az élete a vak szülőkkel. De találkoztam olyannal is, hogy koraszülött, inkubátoros gyerek, fibroplázia, retrolentális, így hívják, egy szemlencsének egy zavarodottsága. Most mi legyen? Vállaljuk a gyereket. Semmi nem bizonyítja azt, hogy az épp érzékű és épp értelmű emberek boldogabbak, mint az érzékszervi, az értelmi vagy a testi fogyatékosok. Tud valaki ilyet mondani? Nagyon sok épp érzékű, épp értelmű ember boldogtalan. De a sérültek között is vannak boldogok. Kiegyensúlyozottak. Ez nem ettől függ. A békesség és az öröm bennünk. Az újra megtalált fény. Ez a címe egy könyvnek, amit egy vak írt. Nem, sajnos nem fordították le magyarra. Das wiedergefundene Licht. Az újra megtalált fény. Nem jött vissza a látás az illetőnek. De a belső békéje az igen. Egyébként jó szívvel ajánlom, Keller Henin Ölénert rajzát, Vak Siket. Több évtizedet élt, könyvet, sőt könyveket írt a súlyos hátrányai ellenére. Persze hozzá kell tennem, élő hitű keresztjén lett. Bízott Istenben, benne találta meg a boldogságát. Mit lehet kezdeni ezekkel a betegségekkel? Ha lehet érdemes elkerülni, tudnék, át kell gondolni, hogy vállalom, nem vállalom. De ha benne vagyok, akkor vállalni kell. Néha közös barátaink figyelmeztetnek ezekre a problémákra, de ha már döntöttél, ha Isten szín előtt szövetséget kötöttél a társaddal, akkor vállalnod kell, akkor lép érvénybe az az ige, amit a Filippi levélben Pál apostol ír, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Csak arra ne gondoljon senki, hogy már eleve egy nehéz életet akar vállalni. A házasság nem ilyen. A házasságra úgy kell készülni, hogy boldog lesz, jó lesz nekünk. Hiszen szeretjük egymást, kibírunk sok vihart, nehézséget, lesznek, persze, hogy lesznek. Ugye a mesék írják azt, hogy és boldogan éltek, míg meg nem haltak. A valóságban nem így van. Mindig küzdelmekkel jár a házasság. De a boldogság abban van, hogy együtt küzdhetünk. És ragaszkodunk egymáshoz. Mint a pusztában vándorló zsidók. 40 évig vándoroltak, egy átlagos házassági időtart. Hát mi most már 47 éve vándorolunk. De boldogok a pusztán vándorlók, ha látják a felhőoszlopot. Isten jelenlétét jelképezi ez a felhőoszlop. Hát a fő tanács az, hogy ismerjétek meg egymást, mielőtt elköteleznétek magatokat, és azután döntsetek. Na, hogy lehet megismerni egymást? Hál' Istennek most már nem olyan kort élünk, ahol nem találkozhatnak a párok esküvő előtt, mert ilyen is volt. Hanem azért van lehetőség beszélgetni. Például megbeszéljünk egy találkát a Rádai 28-ban. És akkor utána együtt haza lehet menni. A szülőknek meg lehet mondani, hogy messzi van ám. Ugye sok idő kell, amíg hazaérünk. De sok lehetősége van annak, hogy beszélgessünk. Sétáljunk. Ez egy gyönyörű erdő. Szép nagy fákkal, kényelmes sétaút van, vagy leülni mind a patak mellé, hát ez valami tavaszi felvétel lehet. Igaz, hogy mobiltelefon is van náluk, ezt jobb kikapcsolni ilyenkor, hogy csak egymásra koncentráljunk. És hát miről beszélgessünk? Rengeteg téma van. Számoljatok be élményeitekről, mondjátok el álmaitokat, hol szeretnétek lakni, hány gyereket akartok, és így tovább. Kénytelen vagyok elmondani egy történetet, van egy kedves barátom, most már jó pár éve 4 gyerek apja, de hát ő se úgy kezdte, hogy 4 gyereke lett, hanem megismerkedett későbbi feleségével, és hát megtörtént az, hogy a kislány későn ment haza. Az anyukája megkérdezte, hogy hol voltál? Hát azt hiszem, ez a kérdés még rendben van, nem? Válasz az volt, hát Lajossal voltam. Lajossal voltál, és mit csináltatok? Ez már lehet, hogy illetlen kérdés. Az illető azt mondta, hát beszélgettünk. Mire az anyuka? 4 órán keresztül mit lehetett annyit beszélgetni? Mert a kislány végig gondolta, valóban, hogy is volt, mert az idő nagy részében valóban beszélgettek. De mit beszéltünk? Az tulajdonképpen 10 perc alatt el lehetett volna intézni. De jó volt együtt lenni. És akkor mindegy, hogy mi a téma. Hát azt hiszem, hogy így szövődik a kapcsolat, és mélyül két ember között, és közben megismerik egymást egyre jobban. Na hát a szülőket és a rokonokat, ugye rögtön az elején ezt vetettem föl, hát azokat el kell fogadni, muszáj elfogadni, nincs más lehetőség, akármilyen após, anyós természete, el kell fogadni, de meg kell húzni a határokat. Meg kell húzni a határokat. Itt lép érvénybe az az ige, amit már idéztem. A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. De hát vannak ám rokonok, ez egyébként a Rokonok című filmből van, talán ráismerünk, még fekete-fehér film volt, ugye itt a Tolnai Klári, meg Rajkai. Rajnai Gábor, bocsánat. Rajkai Zoli jön jövő hétfőn, megígérte, ha csak nem lesz előadása vagy próbája. És hát itt van valami, egy tárgy. Ugye az anyós létezésének egyik előnye, hogy szokott ilyet csinálni. Az én anyósom csinált, most már nem csinál. Na most ez a mondás pedig a legkisebbik fiam aranymondás, akkor még nem volt házas, most már van neki 2 gyereke, azt mondta, hogy hát jó lesz, ha a közeletekben lakhatunk, de papucsban ne lehessen átmenni. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon reális szemlélet. Jó az, különösen, hogyha a mama jön néha, meg szólnak is, hogy menjen, és ő megy. Ugye rábízzák az unokáit, de azért papucsban ne lehessen átmenni, hogy ne legyen állandóan ott, azért ne tartsa a szemét állandóan a családon. Mert nagyon rossz az a helyzet, amikor jön anyós néni váratlanul, nem tudom, ismerős jelenete, körülnéz, végighúzza az ujját a képkeretek tetején, és megkérdi, mi ez? A cserfes fiatalasszony erre úgy reagált, tessék várni, anyuka, adok mindjárt egy portörlőt. Hát nagyon feltalálta magát, de ezt nem javaslom, mert ez nem használta a kapcsolatot. Ez nem nálunk történt, ez az esemény kivételes. Na most mi van, ha bűn van jelen az életünkben? Lehetséges? Persze. Mit lehet kezdeni a bűnnel? Ez a festmény Kain és Ábel jelenetét ábrázolja, de tudjuk azt, hogy ölni szóval is lehet. Sőt, hallgatással is lehet. Hallgatással. Tóth Árpád Adiról írja, hogy meghalt, hát akkor miért ölik naponta? Szóval, tettel, vagy hallgatással is. Miért, bocsánat, ez József Attila, miért békítik a simák alatt tomba lányduzzogássá haragvásait? Földben a magyar és földben a költ. Dühött markában rököket szólt. Ma lehet ölni, és az bűn. Mi történhet itt? Miről álmodik? Nem a lány, ez a fiú. Az asszonynak megrendült a bizalma. Mi történik itt? úgy ül itt, mint aki borba folyt be bűnt. Megint csak József Attila. És a szerzője minden bűnnek nem az anakonda, hanem az az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak is neveznek. Hűtlenség, agresszió, alkoholizmus, hazudozás, szexuális bántalmazás, stb. Stb. Van, amikor el kell válni. Attól tartok, hogy most néhány embert megbotránkoztatok. Főleg katolikus testvéreimet. Úgy gondolom, van. Tudnénik, meg kell bocsátani minden bűnt, de nem szabad eltűrni. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a házasságtörő kapcsolatát nem számolja föl, bűnpártolás, ha fönntartjuk a házasságot, akkor el kell válni. De nem csak a testi hűtlenség, más ilyen súlyosok is lehet. Jézus egyébként azt mondja, amikor a válásról kérdezik, mondja, hogy ne váljatok el, hiába adott Mózes válólevelet, kezdetben nem így volt, Isten férfivá és nővé teremtette őket, ha csak nem paráznaság okáért, mondja maga Jézus. Hát ha jelen van a házasságtörés, a paráznaság, úgyhogy az fönnmarad, egy olyan esetben, amivel vagy 10 éve találkoztam, hat gyerek, sikeres férj, Németországban dolgozik, viszi a családját is, babysitter, lány van, úgy összebarátkozik a férj ezzel a lánnyal, hogy kialakul egy rendszeres testi kapcsolat közt. És amikor jön kétségbeesve az asszony is, nagy meglepetésemre eljön a férje is, és én mondom, hogy ez nem lehet, ezt a kapcsolatot meg kell szakítani azonnal, erre azt mondja, hogy én azt hittem, hogy egy értelmes pszichológushoz jövök, de nekem a lelki atya is ezt mondta. Mondtam, hogy egyet értek a lelki atyával. Az asszonynak azt tanácsoltam, hogy adja be a vállókeresetet, nem adta be. De külön élnek. Azóta is külön élnek, gyakorlatilag válás. A múltat be kell vallani. József Attila szerint elegendő kín, hogy be kell vallani a múltat. A Dunánál című versben van ez a mondat. Nem mindegy, hogy mikor, nem mindegy, hogy hogyan. Nagyon nehéz a megfelelő tapintatos közlést megtalálni, de be kell vallani, ne legyen köztünk titok, semmiféle fügefalevél, és meg kell bocsátani. Hányszor? Mindig. Jézus szerint 70-szer, 7-szer. Hát az 490. De azt jelenti ez a 70-szer, 7-szer, hogy nincs határa a megbocsátásnak. Ugyanakkor nem szabad eltűrni. Jézus megbocsát a házasságtörő asszonynak, és ez egy modern grafika. 4 évvel ezelőtt készült egy magyar grafikus. Nem tudtam kinyomozni a nevét, mert itt nem tudtam elolvasni, talán Hofer, de itt van az évszám. Nagyon érdekes ábrázolás, mert az asszony előtt Jézus térdel. Számomra ez azt mondja, hogy az Isten megalázkodik. Hát már attól megalázkodik, hogy emberré lett, és eljött közénk emberi testbe. Ez egy hatalmas megalázkodás Isten részéről. Ír a földre, a porba. Azt nem írja az evangélium, hogy mit írt. Egyesek szerint női neveket, és azért csonfordáltak el az asszony vádlói. hogy szép fina van. Mert Jézus azt mondja, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ, és akkor odaírja, hogy Rút. Milyen zsidó név van még? Elizabeth, Miriam, és akkor szépen eloldalodnak. Ketten maradnak, de mit mond Jézus az asszonynak? Menj el, mostantól fogva ne vétkezz. Elfogadja az asszonyt, szereti ezt az asszonyt, de a bűnét nem. Nem úgy küldi el, hogy akkor folytasd. Nem. Vége ennek az életmódnak, vége kell, hogy legyen. Nincs tovább. És Jézus azt mondja, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Jézus szeret minket. Na most ennek a jelenetnek sikerült megtalálni egy másik képzőművészeti ábrázolását, ezt híres festő Cranach készítette, hát egy kissé más, egészen mást mond el ez a kép arról, hogy hogyan szeret Jézus. Itt van Jézus, ez az ember már itt szorítja a követ, itt a kalapjában is van még néhány tartalékkő, ő készül a megtorlásra. Az igazságnak érvényt akar szerezni, a törvénynek, és itt az asszony. És Jézus megfogja az asszony kezét. Hatalmas dolog. Ez körülbelül olyan, mint amikor a gyerekeket ölbe veszi és átkarolja őket. Abban az időben ez szokatlan volt egy tekintélyes rabbi részéről, hogy ölbe veszi a gyerekeket. Már az is meglepő, hogy egyáltalán beszélt egy asszonnyal, ugye amikor a Samária asszonnyal beszél, a tanítványok is csodálkoznak. Hát itt nem írja az evangélium, hogy megfogta az asszony kezét. De Cranach így gondolta. Minden esetre benne van ebben az ábrázolásban az a felismerés, hogy az Úr Jézus közel jön az emberhez. Egész közel. Nem fél az érintésétől. A vérfolyásos asszony érintésétől sem fél. A leprásoktól sem fél. Közel jön hozzánk. Ami bűnös szívünktől sem fél. Hanem jön az ő szeretetében, valóban nincs félelem. Én most ezt befejeztem. Ha vannak kérdések, akkor a hátsó dobozba dobjuk be. Egy hét múlva az empátia lesz a témánk, az empátia tanulható. Ez a címe, aki úgy érzi, hogy ő nem empátiás, vagy úgy érzi, hogy ő még csak-csak, de a párja nem empátiás, hozza a párját. Hát, ha sikerül lépni ebbe az irányba, amit jeleztem, reménykedem benne, hogy jön Rajkai Zoli, és egy fuvolás kislány is ígérkezett. Direkt kérdése van-e valakinek? Nagy fárasztás volt, úgyhogy nem annyira. Köszönöm a figyelmet. Isten velünk, viszontlátásra.